testvérek, akkor kezdjük meg Isten tiszteletünket, kezdő énekünkkel, a 421-es számú énekkel az evangélikus énekeskönyvben.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
örömmel mondjátok és hirdessétek, megváltotta az Úr az ő népét. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Áldott az Isten, aki nem vetette el imádságomat, kegyelmét nem vonta meg tőlem. Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fény és árnyék változása. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, hallgasd meg imádságomat, és ne rejtsd el magadat könyörgésem elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát küldte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható Isten, kegyelmed nélkül semmit sem tehetünk, de te megőrzöd azt, aki benned bízik. Árazd reánk gazdagon irgalmadat, hogy útmutatásod szerint törekedjünk a jóra, erőddel pedig meg is cselekedjük azt, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön, örökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk János evangéliumának 16. fejezetében, A 23. verstől a fejezet végéig a következőképpen. Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai, íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt, most hiszitek, de eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok, de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Az evangélikus énekeskönyv 74-es számú énekét énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét a Zsoltárok könyvéből, a 130. fejezet első versétől a 8. versig a következőképpen. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ezen a mai vasárnapon, Rogáte, az imádkozás vasárnapján, egy olyan hétvégének a záró alkalmán, ahol az ige szolgálatok által nagyon sok mindent kaptunk az Úristentől megerősítésként az imádkozással, az imádsággal kapcsolatban, szeretném a prédikáció elején két nagyon személyes élményemet megosztani a testvérekkel. Mind a kettő nagyon erősen kapcsolódik az imádsághoz, és mind a kettő nagyon kapcsolódik a Zsoltárhoz is, olyan szempontból, hogy nagyon nagy mélységről volt szó abban a helyzetben, amiben imádkoztunk. Az egyik 2015. november 9-én történt, akkor, amikor az esti órákban megcsörrent a telefonom, a testvérem hívott, a húgom, és mondta, hogy rosszul lett a férje, átmentek a szomszéd utcában található ügyeletre, alig bírtak átmenni, mert olyan rossz állapotban volt, és amikor odaértek az ügyeletre, akkor azt mondta a nővérke, hogy nincs benne az ügyeletes orvos, mert kihívták beteghez, szerinte ne várjanak, mert ki tudja, mikor ér vissza, annyira azért nincs messze a kórház, esetleg vigye be. És Claudia bevitte a férjét a kórházba, és akkor hívott, hogy ijesztő dolgokat látott rajta, és amiket elmondott, hát majdnem elakadt a szavunk, tényleg nagyon félelmetes dolgokat írt le, és hogy itt vár most a folyosón, és azért hívott, hogy tudjunk róla, vagy tudjak róla, mert ez szüleimnek is szólt, illetve hogy imádkozzunk érte, mert valami nagy baj van. És nekem akkor, amikor ő ezt mondta, rögtön eszembe jutott, hogy ma az útmutató valami életes ige volt, és gyorsan előkaptam, és megnéztem, hogy mi volt az útmutató igéje, és az volt benne, hogy az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. És akkor azt mondtam a testvéremnek, hogy lehet, hogy nagyon nagy a baj, de Isten megígérte nekünk mára, hogy a férje életben marad, biztos, hogy túl fogja élni. És aztán, amikor előkerült az orvos a műtőből, akkor azt mondta a testvéremnek, hogy szívinfarktusa volt a férjének, 30 éves, életerős, fiatal, egyébként nagyon jó kondícióban levő ember, tehát nem is igazán értette senki, hogy hogy történhet ilyen. Szívinfarktusa volt, és perceken múlt az élete. Hogyha néhány perccel később kerül oda az ő kezei közé, akkor már nem élne. És annyit tett még hozzá az orvos, hogy hát tudja, valaki ott fenn nagyon vigyázott rá. És amikor Claudia ezt mondta, akkor annyira egybecsengett ez az igével, hogy igen, azt mondta az Isten, hogy megőrzi az életét. És másnap reggel, akkor ő hívott fel a testvérem, hogy nézted a mai igét? És mondtam, hogy néztem. Ez volt akkor az útmutatóban, te kiemelted a sírból az életemet, ó Uram Istenem. annyira egybecsengette ez ebben a mélységben, és aztán hosszú út állt előtte, de fantasztikus, ahogyan rendbe jött, és nagyon sok mindent megélhettünk így azóta, és ami még az ő történetüknek egy nagyon megrendítő hozadéka, ezt tegnap említettem is itt a testvéreknek, hogy pontosan 6 évvel később, de úgy pontosan, hogy napra pontosan, és szinte órára pontosan, akkor ajándékozta meg őket az Úristen azzal a gyermekkel, akire olyan sokat vártak, és olyan hosszú időn keresztül imádkoztak érte. És nekem ez a történet, így ez a két esemény, a november 9-éhez kötődő esemény, egyrészt az iszonyatos mélységről szól, másrészt a nagyon erős imádkozásról, de ugyanakkor mindezek mögött és felett arról, hogy milyen hatalmas az Isten. Hogy elképesztő, hogy ő hogy tudja megmutatni azt, hogy tényleg ő kezében van élet és halál. Aztán a másik történetem, az 2019. januárjában történt. A nagypapám akkor már nagyon súlyos beteg volt, neki a rák emésztette a testét, idős is volt már, és a betegség is nagyon, nagyon megtámadta a szervezetét, és nagyon sokat imádkoztam érte. Akkor, amikor már ez a betegség jött, akkor végig úgy imádkoztam, hogy egyrészt a megtéréséért, másrészt, hogy az Isten akarata legyen meg az ő életében. És aztán ez megtörtént, január közepén egy beszélgetésben megosztotta, hogy állt meg Jézus a beteg ágyánál, és hogy beszélt neki a kegyelemről. És körülbelül egy héttel, vagy több mint egy héttel ezután, a beszélgetés után, ugye minden nap az volt a kérdésem Isten felé, hogy van-e olyan helyzet, hogy most csapott papot itt kell hagyni, és haza kell rohanni, hogy még találkozhassak vele, vagy azt mondta az orvos, hogy ez akár évekig is elhúzódhat ez az állapot, és nyilván az embernek tennie kell a feladatát. Uram, adj bölcsességet, hogy mikor kell tényleg mennem. És egy hétfői napon reggel kaptam egy olyan igét, amiből egyértelmű volt, hogy ma kell hazamenni a papához, és akkor délután mentem. Fantasztikus beszélgetésünk volt délután. Kedden korán reggel indultam vissza, hogy odaérjek a szolgálatba, és úgy beszéltük meg a szüleimmel, hiszen a papa a tanyán egyedül volt, mert ez volt így a jó döntés, de a szüleim, akik 8 kilométerre laktak, naponta, illetve naponta többször jöttek, és akkor ellátták, segítették úgy, ahogy amire éppen szüksége volt. És akkor azt kérte a papa, hogy amikor majd megyek, kedden reggel, akkor úgy menjek, hogy anyujék majd csak később jönnek, hogy először mi tudjunk egy kicsit beszélgetni, mert amíg őt ott tisztába teszik, meg rendbe hozzák, az nagyon sokáig, az nagyon macerás dolog, legyen így a sorrend. Jó, rendben. És akkor én mentem korán reggel kedden, és nagyon megrendítő volt, ahogy találtam, és annyira azt éreztem, hogy a halál szagát érzem itt a szobájában. És hívtam anyujékat, hogy mindjárt induljanak, jöjjenek, jöttek, és mondta anyukám, hogy ugyanolyan állapotban van, mint szokott lenni, semmi rendkívüli, de valahogy nekem az a bizonyosság ott volt, hogy itt a vége. Nem tudom, hogy meddig tart ez a vége, hogy mennyire hosszú szenvedés van rá kimérve, de itt a vége. És akkor az volt az első nap, ez a keddi nap, amikor azért tudtam imádkozni, hogy Istenem, engedd őt meghalni. Most már attól nem kell félnem, hogy hova megy tovább, csak hogy ebben a nyomorult állapotban ő, meg a szüleim, akik ott pucolják a sebeket, meg a minden, hogy ezt ne kelljen sokáig elviselniük. És másnap hajnalban az Úr hazahívta. Leállt a szíve. És annyira megdöbbentő tapasztalat volt számomra ez is, hogy az Isten mennyire képes ezeket a dolgokat kézben tartani. És akkor egyébként azon a szombaton, egy csendes napon szolgáltam, és az volt az ige a római levélből, hogy sem magasság, sem mélység nem választhat el minket az Isten szeretetétől, ami megjelent Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. És akkor ott, amikor a papától kijöttem és beültem a kocsiba, Nem bírtam rögtön elindulni, mert annyira hatása alatt voltam a helyzetnek. Bevillant ez az ige, hogy szombaton erről fogok prédikálni. És bevillant az, hogy én most értettem meg ezt az igét. Hogy mindig azt hittem, hogy a magasság és mélység az ilyen egymás után következő, hogy most magas, utána mély, aztán magas, mély, és akkor hát ez így ilyen hullámhegyek, hullámvölgyek. És ott azon a napon én azt mondtam, hogy ez egyszerre magasság és egyszerre mélység. Mert emberileg, tehát ez a testi nyomorúság miatt az olyan mélység, aminél nem hiszem, hogy van mélyebb, borzalmas volt, de magasság se nagyon van ennél nagyobb, mert annyira egyértelműen ott volt az Isten, és a kettő egyszerre volt meg. És aztán az, hogy elmehetett a papa másnap, az megint egyébként a mama halálának az évfordulóján, mert a mama is január 30-án halt meg, csak ő négy évvel korábban. Ez is annyira döbbenetes volt, hogy Isten ezt is mennyire időzítette. És valahol és ezért hoztam ide most ezt a két személyes történetet, mert annyira erősen megerősített engem Isten akkor abban, és azóta ezek a tapasztalatok a hátam mögött olyan erőt tudnak adni, hogy ez igazán nagy mélységben, a nyomorúságban olyan egyértelműen ott van az Isten, aki élet és halál ura. Úgyhogy igazából, ha mi az ő övéi vagyunk, ha hozzáfordulunk, ha hozzáimádkozunk, akkor nekünk sok félnivalónk nincsen. Ettől függetlenül nem egyszerű az ilyen helyzeteket végigcsinálni. És hogy az, hogy Isten kezében van élet és halál, és milyen jó, hogy ő tudja a döntéseket. Tudta azt, hogy a sógoromnak arra van szüksége, hogy éljen, itt a földi életben még, mert vannak tervei vele a családja számára. És a nagypapámnak meg az volt a terve, hogy véget érjen a földi élete, hogy mehessen tovább, és Isten magához ölelhesse. És hogy ezt Isten tudja igazán kézben tartani, és ő tudja ezeket a dolgokat leginkább elrendezni. Azért is hoztam ezt a két példát, mert szeretném a testvéreket arra buzdítani, hogy most ennek az igének, illetve ennek a hétvégének a hatására álljunk meg úgy az Isten előtt, hogy felidézzük azt a hittapasztalatunkat, ami az imádsággal kapcsolatban, meg a mélységgel kapcsolatban a leginkább megéltünk az Istennel. És akár egy év, vagy 10 év, vagy 20 év távlatából beszélgessünk erről ma Istennel, hogy Uram, Te akkor ott, abban a mélységben ezt tetted, és azóta hogy látom ezt az egészet, hogyan vált az én javamra mindaz, amit akkor átéltünk, hogyan ismertelek meg téged akkor abban a helyzetben, és azóta, ami történt, még mélyebben hogyan mutattad meg magad, amit esetleg akkor már fölvillantottál, de még akkor nem annyira értettem, csak úgy kezdtem kapizsgálni, most már értelmet nyertek. Annyi ilyen üzenetet tud nekünk a saját történetünket megvizsgálva adni az Isten, amit azt gondolom, hogy vétek lenne kihagyni, hogy ezzel akár a mai napon, vagy akár a következő hét valamelyik napján egy csendességünkbe az Úr elé álljunk és beszélgessünk. Imádkozás vasárnapja van, ugye az egyházi esztendőben ennek a vasárnapnak a neve. Nagyon megrendít engem mindig az, amikor valaki azt mondja, hogy hát tulajdonképpen imádkozni mindenki tud. Mert hogy, és akkor ez szokott lenni általában ilyenkor a példa, hogy mert ha valami nagy baj van, zuhan a repülő, vagy nem tudom, bármi történik, akkor még a hitetlen ember is felkiált, és azt mondja, hogy hát Istenem segíts, vagy van, aki úgy szokta mondani, hogy Isten, ha vagy, akkor most segíts rajtam. És valóban bizonyos szempontból imádság az ilyen felkiáltás is, és valóban van olyan, amikor az Isten meghallgatja ezt, és az óriási kegyelem és hálát lehet adni, ha valaki pont egy ilyen tapasztalat alapján kerül közelebb az Istenhez, és indul el arra, hogy most akkor tényleg meg is ismerjem azt az Istent, aki meghallgatta a kérésemet, és megsegített engem abban a nagy veszélyben, vagy abban a halálos veszedelemben. De tulajdonképpen, amikor imádság vasárnapjáról van szó, akkor nekünk nem azt mondja az Isten, hogy így imádkozzunk, hogy hát, majd ha baj van, akkor kiáltok, aztán majd lesz valami, hanem arra buzdít minket, hogy úgy imádkozzunk, hogy ne csak akkor imádkozzunk, amikor nagy baj van, hanem akkor is, hogyha nagy öröm ér, vagy ha a mindennapokat éljük, és beszélgessünk azzal az Istennel, akit ismerünk. Tehát nem egy távoli valakihez imádkozunk, hanem azzal az Istennel beszélgetünk dolgokról, megosztunk érzéseket, gondolatokat, akit már megismertünk, és aki már megmutatta magát a mi életünkben. És aki, hogyha beszélget velünk a mi imádságunkban, akkor nem biztos, hogy csak olyat mond, ami jól esik a lelkünknek, mert lehet, hogy valami olyas valamire akar rámutatni, ami nagyon nagy bűn és teher, és valamit nagyon vakvágányra visz az életünkben, hogyha az megmarad, de az Isten azt meg akarja mutatni, és ki akar minket abból hozni. Az imádság, amikor imádságra buzdít minket az Isten, akkor tulajdonképpen erre buzdít, hogy ilyen szívvel imádkozzunk ehhez az Istenhez, akit megismertünk, hogy készek vagyunk arra, hogy elfogadjuk, ha rámutat valamire, ami esetleg a gyenge pontunk, és ami nagyon-nagyon nem jó az életünkben. Az az ige, amit igehirdetési alapigeként kaptunk erre a mai vasárnapra, a Zsoltárok könyvéből volt. Egy olyan imádság, amiben a hívő ember kiált Urához. Olyan valaki imádkozik, aki nagy mélységben van, de tudja azt, hogy van Istene, és hogy ez az Isten, akit ő ismer, bűnbocsátó, ígéreteit teljesítő, kegyelmes Isten, és azt is tudja, hogy ő bűnös ember, aki nem hivatkozhat a jogaira, meg az érdemeire, de bízhat abban, aki megváltást készített számára. És testvérek, én arra jutottam most így ezen a mai reggelen, így az imádsággal kapcsolatban, hogy igazából az imádságnak mindig innen kell kiindulnia. Abból, hogy én pontosan tudom azt, hogy ki az, akihez kiáltok, és tisztában vagyok azzal, hogy ki vagyok én. Valójában az imádság ilyen összekötő kapocs a két fél között, az Isten és közöttem. És nagyon érdekes az, hogy ez a Zsoltár, a 130. Zsoltár két részből áll. 8 vers az egész Zsoltár, az első 4, illetve a második 4 vers az elkülöníthető egymástól. Az első 4 vers az, amit ha evangélikus szertartás szerint végzett temetésen veszünk részt, akkor a temetésen szoktuk hallani, hiszen a temetési liturgiának a része. A második 4 vers az meg sokkal inkább adventi jellegű. Nagyon sokszor adventben kerül elő valamilyen szempontból igehirdetési alapigeként. Nagyon érdekes ez a kettősség. Élet-halál kérdése és az adventi várakozó álláspont a megváltó várására. Mit akar Isten nekünk most, akkor ezzel a Zsoltárral a szívünkre helyezni? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdéshez, élet és halál kérdéséhez visz el bennünket. Ahhoz, amivel ereje teljében levő fiatalként, vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedőként egyaránt szembesülnünk kell, vagy legalábbis szembesülnünk kellene. Hogy nagyon nagy bajban vagyok, ha nem könyörül meg rajtam az Isten. Hogy elveszek, ha nem Istenhez, hanem önmagamhoz, vagy más emberekhez viszonyítom a dolgaimat. Hogy a bűnbocsánat és megváltás kulcsa egyedül az Úr kezében van. Az az ének kapcsolódik ehhez a Zsoltárhoz, amit a testvérek is bizonyára nagyon jól ismernek, és sokszor énekeltek, a nagy mélységből szüntelen, hozzád kiáltok, Istenem, haláltól mentsd meg lelkemet, fogadj be engemet. Amint vagyok, jövök. Amint vagyok, jövök. Fiad, érettem ont a vért, fogadj be Jézusért. Sokan mondják azt, hogy a halálnál nincs rosszabb. Pedig van. Az sokkal rosszabb, hogyha valaki úgy hal meg, hogy nem ismerte meg Jézust, nem kapott bűnbocsánatot, és nem tudta letenni a terheit és a bűneit Jézus keresztjénél, ha nem volt bizonyossága az üdvössége felől. Ez az igazán nagy mélység. Benne ragadni a bűnben, elsüllyedni annak mocsarában. De aki a bűn mélységéből felnéz, és ahhoz az Istenhez kiált, aki egyszülött fiát adta, az jó helyen keresi a kegyelmet. Azt ő megmenti, befogadja Jézusért. Rengeteg imakérésünk van. Magunkért, másokért, helyzetekért imádkozunk, és nagyon jó, hogy így teszünk. De hadd állítson meg ma minket Isten igéje ezzel a zsoltárral. Különösen is úgy, hogy úrvacsorára készülünk. És hadd helyezze most középpontba az imádságunkban a bűnvallást. De ne csak úgy általában valljuk meg a bűneinket. Ne csak úgy általában ismerjük el, hogy nagyon sok bűnünk van, hanem hadd láttassa meg velünk az Úristen ma azt, ami konkrétan, talán úgy jelent meg az életünkben, és úgy van jelen most is az életünkben, hogy igazából észre se vettük, hogy mikor, hogyan csúsztunk abba bele. Valamit, ami talán a családunkkal, a munkánkkal, a szomszédainkkal, vagy éppen hívő testvérekkel kapcsolatos. Valami, ami a testünk, a nyelvünk, vagy az érzéseink terén bontakozott ki. Valamit, amiben előrébb került az én akaratom, az én igényeim, és háttérbe szorult az Isten, és mindaz, ami az Istennek kedves. A zsoltáros így fogalmaz, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. Valóban, ha az Isten minden egyes bűnünkért elszámoltatna, akkor végünk lenne. De az, hogy ő ezt a leszámolást Krisztus keresztjénél elvégezte, ez nem jelenti azt, hogy nekünk elég csak úgy általában letudnunk a bűnbánatot. Drága testvérem, mi az? Konkrétan, mi az, ami most terhel téged, amiben most elé kell jönnöd? Mi az, amit a kegyelem ígérete alá tudsz tenni, hogy az attól való szabadulásod valóságos lehessen? Mi az? Konkrétan mi? Amikor a zsoltáros biztat a 130. zsoltárban, akkor Izraelt biztatja, azaz Isten népét. És ez is fontos üzenet ennek a mai igének, hogy azoknak szól, akik az övéi. Azoknak, akik hozzátartoznak. Akik, amikor imádkoznak, akkor ahhoz az Úrhoz kiáltanak, akit ismernek. Aki megváltónk, szabadítónk, és akiről tudjuk, hogy csodálatos ígéreteket adott, és ígéreteit be is teljesíti. És akinél ott van a megoldás. Valaki ezzel kapcsolatban mondott egy nagyon érdekes példát, ami engem nagyon megfogott, és most is szeretném ezt beidézni, hogyha valamit vásárolni akarunk, akkor pontosan tudnunk kell, hogy az, amit meg akarunk venni, az hol kapható. Hiszen, hogyha kenyeret akarunk venni, akkor nem a vasboltba megyünk be, vagy hogyha vetőmagra van szükségünk, akkor pedig nem megyünk be a pékségbe. Ilyen a kegyelem is. Egyedül az Úrnál található meg, nála van, csak nála érdemes keresni. Senki és semmi más nem adhatja meg. És igen, ezt tudjuk, hiszen megtanultuk, sokszor hallottuk is az ige hirdetésekben, de valahogy sokszor mégis elfelejtjük. Valahol időnként mégis elcsúsznak a dolgok, és máshol keressük azt, amit egyedül az Isten tud megadni. Mire biztat az Isten ma? Ha vágysz a kegyelemre, ha vágysz arra a tiszta ruhára, a tiszta lapra, a fehér ruhára, a kegyelem valóságára, akkor gyere, gyere az Úrhoz, Jézushoz, mert ezt egyedül ő adhatja meg, és ezt ő meg is akarja adni neked. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében, mondja a zsoltáros. A várakozáshoz nagyon sokszor hozzákapcsolódik a türelmetlenség. Minél tovább kell várnunk valaminek a bekövetkezésére, annál nehezebben szoktuk viselni az idő múlását. És most nem a kívánságaink beteljesülésére gondolok, hanem olyan dolgoknak a várására, amire Istentől kaptunk ígéretet, adott valami útmutatást, és valahogy mégsem történik meg azonnal, vagy mégsem történik meg rövid időn belül. Valamire, ami talán a személyes életünkkel, vagy a hivatásunkkal, vagy a körülményeinkkel kapcsolatos. Nagyon nehéz ilyenkor várni az Úrra. És nagyon türelmetlenek tudunk lenni. Nagyon türelmetlenek tudunk lenni, ha ez azonnal, vagy rövid időn belül nem teljesedik be, és talán még az is megkérdőjeleződik bennünk, hogy akkor jól értettük-e Istent, érdemes-e kitartani, egyáltalán kell-e még ezért tovább imádkozni. De ahogy ezen az úton haladunk, és egyre jobban megismerjük az Urat, akkor egyre inkább azt is talán megtanuljuk, hogy neki célja van azzal, hogy várakoztat. Mert formálni akarja a szívünket, a jellemünket, erősíteni a benne való bizalmunkat. És igazából, amikor mi úgy érezzük, hogy várjuk az Urat, mint az őrök a reggelt, akkor valójában ő is vár. Türelmesen, szeretettel, hogy végre elvégezhesse a szívünkben azt, amit ő szeretne. Drága testvérek, az imádság vasárnapján, a gyülekezeti hétvége záró alkalmán az Isten tovább küld bennünket. Vissza az otthonunkba, a mindennapi helyzetekbe, a próbák és áldások közé, hogy lehetőséget adva a tiszta lapra és a vele való kapcsolat megerősítésére helytálljunk mindabban, ahová ő helyezett bennünket, és amiben ő önmagát akarja megmutatni. És miért fontos ez? Hogy szavainkkal, tetteinkkel, egész életünkkel az ő dicsőségére lehessünk, és róla tehessünk bizonyságot mások felé, akik talán még távol vannak tőle. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy nap mint nap szóba állsz velünk, és lehetőséget adsz arra, hogy beszélgessünk veled. Köszönjük, hogy mindent eléd hozhatunk, kéréseinket, hálaadásunkat, bűnvallásunkat. Köszönjük, hogy kiálthatunk a nagy mélységből szüntelen, és letehetjük terheinket a keresztnél. Áldunk és magasztalunk téged. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Köszönjük szépen Hule Jenikő testvérünknek az ige hirdetés szolgálatát, hogy ő szolgált itt közöttünk ezen a hétvégén, minden nap. Ezt mi nagyon jól tudjuk, akik itt vagyunk, de az interneten most is közvetítjük az Isten tiszteletet, talán ott a templomban is összegyülekeztek testvérek, és hallgatják az igét, meg akik nem tudtak betegség miatt, lehet, hogy otthonról hallgathatták az ige hirdetést. Jó itt együtt lennünk, jó az Úr igéje mellett lenni, és a testvéri közösségben lenni. Úgyhogy az otthon maradottaknak mondjuk, hogy máskor jöjjenek, ha tudnak, akkor vegyenek részt ők is ebben a közösségben. Szeretném hirdetni az előttünk lévő alkalmainkat. Ugye Nyírteleken női bibliakör lesz hétfőn, 17 órától, és kedden 17 órától bibliaóra, és a pénteki konfirmációi és ifjúsági óra még kérdéses, de ezt úgyis külön csoportok vannak, ezt majd jelzem a testvéreknek, hogy ez hogyan fog megvalósulni. És a kisvárdai alkalmak is a szokott rendben lesznek majd megtartva. Kedden szokott a női bibliakör lenni 6 órától, és csütörtökön pedig bibliaóra. A szokott rendben reménység szerint akkor meg lesznek tartva, és a vasárnapi Isten tisztelet is a gyermek alkalommal. Amint említettem, közvetítjük az alkalmainkat a jövő héten is, reménység szerint fogjuk tudni közvetíteni, és a mai napon offertóriumot tartunk. Itt most 3 persely van kirakva, úgyhogy figyeljünk oda, hogy melyik célra szeretnénk majd adományt adni. Van egyrészt olyan, hogy GAS, ez a Gusztáv Adolf segélyszolgálat. Ugye ezzel olyan gyülekezeteket támogatunk, amelyek rászorulnak erre a támogatásra. Aztán gyűjtünk a menekültek részére, hogy őket tudjuk támogatni, és hogyha valaki a gyülekezet részére szeretne adni adományt, akkor az egy külön persejben van, tehát ezt majd figyeljük, amikor megyünk kifelé. Szeretném hirdetni a testvéreknek azt is, hogy 29-én jövő hét vasárnap közgyűlést tartunk, majd az istentisztelet után Nyírteleken. A társsorozati pontok a zárszámadás és költségvetés, illetve beszámoló a parókia vásárlás és a lelkész választásnak a kérdéseiről. Ugye itt most sok minden elhangzott itt a hétvégén, és jövő héten lesz egy presbiteri ülésünk is. A szerdai napon összegyűlünk majd a presbiter testvérekkel 5 órától, és döntés fog születni ez ügyben, hogy akkor hogyan haladunk majd tovább a lelkész választás kérdésében. Úgyhogy kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak, és hogy hadd lássuk egyértelműen a mi Úrunknak az akaratát. És köszönjük azt is, hogy ugye a menekültek megsegítésére sokan megmozdulnak, szendvicseket szoktunk ugye készíteni. A jövő héten csütörtökön 10 órától lesz majd szendvics készítés a nyírteleki templomban, úgyhogy erre szeretettel várjuk a testvéreket. Május 28-án lesz a Találkozó veled címmel meghirdetett egyházkerületi családi nap, amelyre igaz, mondtuk, hogy 15-e a határidő, aztán mondtuk, hogy 20-e a határidő, és most az egyház megye meghirdetett egy buszt, és az a terv, hogy azzal a busszal tudunk majd elmenni erre a találkozóra, és még ma, hogyha valaki jelzi, hogy szeretne mégis menni, akkor csatlakozhat ehhez a buszhoz, és 6 órakor indul majd Nyíregyházáról, a hozzájárulás az 3000 forint lesz az úti költséghez. Tehát, hogyha valaki szeretne indulni erre a találkozóra, akkor még ma ezt lehet jelezni. Szeretném hirdetni a biatorbágyi alkalmakat. Ugye most női hét kezdődik az előttünk lévő héten. Erre ugyan már jelentkezni nem lehet, de imádkozzunk ezért a hétért, hiszen készülnek pancsanéniék erre a hétre. Hordozzuk a szolgálókat, a résztvevőket is imádságban. És Biatorbágyon is lesz családi nap 28-án. Nem tudom, hogy készülnek-e a testvérek, jelentkeztek erre, de talán még erre lehet jelentkezni. Illetve az Országos Keresztény Ifjúsági Találkozó pünköst hétfőjén erre készülünk. Most szervezgetjük az utazást, már itt az utóbbi napokban ez volt a kérdés, de megyünk, tehát lehet jelentkezni, van még erre is hely. Illetve itt a honlapon is be kell jelentkezni időben, úgyhogy ha valaki érdeklődik ez iránt, akkor ezt és nem tudja a pontos lépéseket, akkor jelezze. A nyári gyülekezeti alkalmainkat is szeretném hirdetni. Gyermekhetünk az július 25-től 29-ig lesz majd Bodrogkeresztúrban. A fiatalokat is várjuk erre a hétre. Hordozzuk ezt imádságban, meg bátorítsuk, küldjük a gyermekeket, ifjakat erre a csendes hétre. És a csendes napunk augusztus 20-án lesz. Erre is készüljünk és hívogassunk testvéreket. Az EKE alkalmak közül szeretném hirdetni a családos hetet. Pilis Csabán lesz július 11-től 16-áig, illetve az ifjúsági hét szintén Pilis Csabán július 18-ától 23-áig. És erre is jelentkeztek már többen a gyülekezetből, úgyhogy lehet csatlakozni, lehet jönni erre az ifjúsági hétre is. És itt van előttünk az imádságlista, testvérek föliratkoztak valamilyen kérdés miatt, nehézség miatt, vagy öröm miatt, hordozzuk őket az Úr előtt. Az Úr tudja, még ha mi nem is tudjuk pontosan, hogy mi van velük, az Úr tudja, hogy mi van velük, jó, hogyha hordozzuk őket előtte. Isten tiszteletünk folytatásaként az Úrvacsora közösségében lehetünk együtt. Az Úr hív bennünket. És abban biztosít bennünket az Úrvacsora közösségében, hogy ő az ő testét és vérét értünk adta. És hogyha mi ezt hittel tudjuk venni, akkor bűnbocsánatot kapunk, akkor örömöt kapunk, akkor békességet kapunk, és erre a közösségre hív bennünket a mi Úrunk most az Isten tisztelet folytatásaként. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az Úrvacsorára készülve a 308-as éneknek az első versszakát énekeljük el.
Szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztusunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd vele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostol ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Bánod-e igazán bűneibe? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottál.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezel.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszed-e.
Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim mellett, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg minket, amikor csendben elébb visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk elé. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenki, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő híven. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit, az Úr Jézus Krisztus áldott. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a Földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan állunk, és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán. És megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyet elárultatok, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tietetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. A pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövünk. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom mindenünk előtt. Krisztusunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzá, és őszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztusért. És hálával áldunk téged, Urunk, azért, hogy itt lehetünk ezen a hétvégén. Köszönjük neked, hogy alkalomról alkalomra szóltál hozzánk. És köszönjük, hogy újabb és újabb útmutatást kaptunk abban, hogy hogyan forduljunk hozzá, hogy mi az, amiben vétkeztünk, mi az, amiben bűnt követtünk el, mi az, amiben te szeretnél bennünket előrébb vinni. És köszönjük, Urunk, hogy biztosítasz bennünket arról, hogy aki te hozzád jön, azt te nem küldöd el. Köszönjük, hogy nálad van a bocsánat. Köszönjük, hogy ezt megtapasztalhattuk most is. És köszönjük, Urunk, hogy azokat a terheket, amelyeket hoztunk magunkkal, és amelyek már lehet, hogy agyon is nyomtak bennünket, itt hagyhatjuk. És köszönjük, hogy benned öröm van, hogy benned békesség van. És köszönjük, Urunk, hogy így vihetjük eléd mindazt a kérdést, ami előttünk van. Te látod, hogy kinek milyen kérdései vannak az életében, döntéshelyzetek. És te látod, Urunk, a gyülekezetünk helyzetét is, a lelkész választás kérdését. Köszönjük, Urunk, hogy mindent olyan szépen elrendeztél. Köszönjük, Urunk, hogy benned bízva gyűlhetünk majd össze szerdán is, és várhatjuk tőled az útmutatást. És köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy neked terved van a mi közösségünkkel, a mi gyülekezetünkkel. És olyan jó azt tudni, Urunk, hogy te nem feledkezel meg rólunk, nem feledkezel meg a betegekről sem. Köszönjük, Urunk, hogy a kezedben bízhatjuk őket, és kérhetjük, hogy te erősítsd őket, gyógyítsd őket, te tartsd meg őket. És ebben a helyzetben is hadd mutatkozzon meg a te dicsőséged az ő életükön. És hogyha kell is hordozniuk ezt a nehézséget, hadd kapjanak tőled erőt, és hadd tudjanak így is téged imádni, és téged dicsőíteni. És köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le azokat is, akik a háború nyomorúságában élnek, akár határon túl, akár menekültként. Könyörgünk, Urunk, hogy te gondoskodj róluk, és add, hogy mi is meglássuk azt, amit léphetünk, tehetünk az ő segítésükre. És kérünk, Urunk, hogy Te cselekedj a nagyhatalmi vezetőknek az életében. Add, Urunk, hogy szembesüljenek veled, hogy Te fölöttük vagy, hogy tőled kapták az engedélyt arra, hogy döntéseket hozzanak országok felett, emberek élete felett. És add, Urunk, hogy hozzád fordulhassanak, és szerinted hozhassanak döntéseket. Így kérünk, Urunk, országunk világi vezetőjéért is, de így kérünk egyházi vezetőjéért is, püspökeinkért, testvereseinkért, lelkészeinkért, presbiterekért és felügyelőkért. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy mindent a Te kezedbe tehetünk le. Minden gyülekezeti alkalmat, előttünk van, missziós alkalmat, a viatorbágyi alkalmakat, szolgálatot, az EKM alkalmait és az ott folyó szolgálatot, a családi napokat. Adunk, hogy ezek tényleg vele való találkozás lehetőségei legyenek. És köszönjük, Urunk, hogy a mindennapjaink kérdései is előtted lehetnek. És köszönjük, hogy így indulhatunk tovább erről a hétvégéről is. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Vegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet.